titokteljes tanítások és szentelések. Jézus még egy titokteljes tanítást tartott. Elmondta nekik, hogyan kell folytatniuk az oltári szentség kiszolgáltatását az ő emlékezetére a világ végezetéig. Megtanította szétosztásának módját, azt, hogyan kell erről a titokról lépésről lépésre tanítaniuk és beszélniük, mikor vegyék magukhoz a maradékot, mikor nyújtsák a szent szűznek, és ha már elküldte nekik a vigasztalót, hogyan kell konszekrálniuk. Ezután tanította őket a papságról és a fölkenésről, és a krizma és a szent olajok készítéséről. A kehely fölszerelés mellett állt három szelence, kettőben balzsam, olaj és gyapot volt, egymásra lehetett őket rakni. Sok titkot tanított arról, hogyan kell vegyíteniük a kenetet, a test mely részén és milyen alkalmakkor kell használni. Többek között emlékszem rá, hogy említett egy esetet, amikor a szent vacsorát nem szabad megismételni. Ez talán a szent kenetre vonatkozott, de erre már nem emlékszem pontosan. Különböző fölkenésekről beszélt, királyokéről is, és arról, hogy még egy törvénytelen királynak is, ha fölkenték, titokzatos belső hatalma van a többiek fölött. A nyúlós kenetből és az olajból tett az üres szelencébe, és összekeverte. Már nem tudom pontosan, hogy csak most, vagy a kenyér fölajánlásakor is megáldotta-e az Úr az olajat. Ezután láttam, hogy Jézus fölkeni Pétert és Jánost, akiknek kezére már az oltári szentség alapításakor öntött a saját kézmosó vizéből, és inni adott a kehelyből. Kissé félrelépett az asztal közepétől, először Péter és János vállára, majd a fejükre tette a kezét. Nekik össze kellett kulcsolniuk a kezüket, és keresztbe kellett tenniük a hüvelykujjukat. Miközben mélyen meghajoltak, és nem tudom, nem térdeltek-e, az Úr megkente őket, a hüvelyk és mutató ujjukat, és a kenettel keresztet rajzolt a fejükre. Azt is mondta neki, hogy ennek így kell maradnia náluk a világ végezetéig. A fiatalabb Jakab, András, az idősebb Jakab és Bertalan is szentelést kapott. Azt is láttam, hogy az Úr Péternek a nyakában lévő keskeny szalagot a keble előtt keresztbe fonja, a többieknek jobb válláról a bal hóna alá köti. De azt nem tudom biztosan, hogy ez már az oltári szentség alapításakor, vagy csak most, a fölkenéskor történt-e. Azt azonban láttam, és el nem mondható hogyan, hogy Jézus e fölkenés által valami lényeges és természet fölötti dolgot adott át. Azt is mondta nekik, hogy ha majd elnyerték a szent lelket, először kenyeret és bort konszekráljanak, és utána kenjék föl a többi apostolt. Közben kaptam egy képet arról, hogy Péter és János pünkösd ünnepén, a nagy keresztelés előtt, fölteszi kezét a többi apostolra, és 8 nap múlva ugyanezt megteszi több tanítvánnyal. Azt is láttam, hogy János Jézus föltámadása után a szent szűznek első alkalommal nyújtja az oltári szentséget. Ez az esemény az apostolok ünnepe volt. Az egyházban már nincs meg, de én látom, hogy a győzelmes egyházban ezt a napot ünneplik. Azt is láttam, hogy a pünkösd utáni első napokban csak Péter és János konszekrálja az oltári szentséget, később már a többieknél is láttam. Az Úr egy vasfazékban tüzet is szentelt nekik, amely ezután mindig izzott az apostolok hosszabb távolléte idején is, és az egykori húsvéti tűzhely helyiségében, az oltári szentség őrzési helye mellett őrizték, ahol mindig valami lelki cselekménynél alkalmazták. Mindaz, amit Jézus az oltári szentség alapításakor és az apostolok fölkenésekor tett, nagy titokban történt, és csak titokként tanítottak róla, és az egyházban lényegében mind a mai napig megmaradt, csak a Szentlélek indításaira az egyház szükségletei szerint kiegészítették. A szent krizma készítésekor és szentelésekor az apostolok kinyújtották a kezüket, és ahogyan Jézus fölkente őket és rájuk tette a kezét, ugyanolyan ünnepélyesen végezték. Az elbeszélő elfelejtette megjegyezni, hogy vajon Pétert és Jánost egyformán püspökké szentelte ő az Úr, vagy csak Pétert püspökké és Jánost pappá, és hogy a másik négy milyen szentelést kapott. A nyakukban hordott szalagok különféle megkötése, mintha különböző szentelési fokokra utalna. Miután ezek a szent cselekmények befejeződtek, a kelyhet, amely mellett ott álltak a szent kenetek is, búrájával lefették, és az oltári szentséget most Péter és János a középen szétnyitható függönnyel elválasztott térségbe vitte, mely ezzel a szentek szentje lett. Az oltári szentség a húsvéti bárány kemencéje mögött nem nagyon magasan állt. Az apostolok távollétében Arimatéai József és Nikodémus őrizték a szentséget és a cenákulumot. Jézus most még hosszan tanított, és nagy bensőséggel több imát mondott, gyakran olyan volt, mintha mennyei atyával beszélgetne. Lélek és szeretet töltötte el. Az apostolokat is öröm és buzgóság töltötte el, és különböző kérdéseket tettek föl, melyekre Jézus válaszolt. Úgy gondolom, ebből néhány a Szentírásban is olvasható. E beszédek közben néhány dolgot csak a hozzá legközelebb ülő Péternek és Jánosnak mondott, amit nekik később a többi apostolnak, ezeknek pedig a tanítványoknak és a szent asszonyoknak érettségi szintjüknek megfelelően kellett továbbadniuk. Több dolgot mondott csak Jánosnak, amikből most csak arra emlékszem, hogy a többieknél tovább fog élni. De mondott valamit a hét egyházról, koronákról, angyalokról és hasonló mélyértelmű képekről, melyekkel úgy gondolom bizonyos időpontokat jelölt. E külön közlések közben a többi apostol enyhe féltékenységet érzett. Néha Jézus beszélt az árulójáról is, és mondta, most ezt, most meg azt teszi, aszerint, amit Júdás éppen tett. És mivel Péter nagyon buzgón mondogatta, hogy ő bizony hűségesen kitart mellette, mondta Jézus, Simon, Simon, a sátán megkívánt titeket, Szeretne megrostálni, mint a buzát. Én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, és ha majd egészen megtérsz, akkor erősítsd meg a testvéreidet. Mikor pedig Jézus mondta, hogy ahova elmegy, oda nem követhetik, Péter mondta, hogy ő a halálig követi, és erre válaszolta Jézus, bizony mondom neked, mielőtt a kakas háromszor kukorékol, háromszor fogsz megtagadni engem. Amikor pedig az előttük álló nehéz időkre figyelmeztette őket, és kérdezte, amikor erszény, tarisznya és saru nélkül elküldtelek titeket, szenvedtetek-e valamiben hiányt? Mondták, nem. Ő pedig mondta, hogy most, akinek van erszénye és tarisznyája, fogja, akinek pedig nincs, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot, mert most ennek is teljesednie kell, gonosztevők közé számították. Mindaz, amit róla megírtak, most beteljesedik. Ők mindezt testi értelemben fogadták, és Péter mutatott neki két kardot. Rövidek voltak és szélesek, mint a vágókés. Jézus mondta, elég, menjünk innen. Akkor elmondták a dicsérő éneket, az asztalt félreállították, ők pedig kivonultak az előcsarnokba. Akkor oda jött hozzá az anyja, Kleofás felesége Mária és Magdolna, és aggódva kérték, ne menjen az olajfák hegyére, mert az a hír járja, hogy el akarják fogni. Jézus azonban néhány szóval vigasztalta őket, és gyors léptekkel átment közöttük. 9 óra körül járhatott az idő. Gyorsan haladtak az olajfák hegye felé, lefelé azon az úton, amelyen reggel Péter és János feljött a cenákulumba. Jól lehet a húsvéti vacsorát és az oltári szentség alapítását mindig így láttam. Annyira meg voltam illetődve, hogy csak egyes részekre emlékeztem tisztán. Most azonban világosabban láttam. Leírhatatlanul fárasztó, mert az ember belelát minden szívbe, és látja az Úr szeretetét és hűségét, és tud mindent, ami következik. Ezért lehetetlen emellett minden külső cselekményt megfigyelni. Az ember feloldódik a csodálatban, a hálában és a szeretetben, képtelen megérteni a többiek értetlenségét, érzi az egész világ hálátlanságát és az egész világ bűneit. A húsvéti bárányt Jézus gyorsan és teljesen a törvény szerint költötte el. A farizeusok itt is, ott is több kiegészítést fűztek hozzá.